testvérek, az apostolok cselekedeteiről író könyv 11. fejezetéből olvasom a 26. verset. A tanítványokat pedig Antiókiába nevezték először keresztényeknek. Kedves testvéreim, egy olvasmány készített arra, hogy visszatérjek ehhez a kijelentéshez, ehhez a történelmi följegyzéshez a Cselekedetek könyvében. Először Antiókiában nevezték keresztényeknek Jézus követőit. Krisztus után, az ő mennybe menetele után mindegy 15-20 esztendővel történt ez. Hát előtte hogy nevezték, mielőtt keresztényeknek nevezték őket. Anélkül, hogy részletezném, csak elmondom ezt, hogy hát először tanítványoknak mondták őket, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Aztán egymás között atyafiaknak, testvéreknek nevezték egymást. Aztán a levelekben az apostol hívőknek mondja őket, és nevezi szenteknek is. Itt csak annyit, hogy nem erkölcsi értelemben tökéletesek voltak, nem ezt jelenti a szentség, hanem az, hogy oda szenteltek, megszenteltek, nem a magukétőbbé, hanem Isten tulajdonaivá lettek, és így, ilyen értelemben szentek. Tehát így mondották egymást hosszú ideig, és aztán egyszer csak keresztényeknek nevezték őket. Nem ők nevezték magukat keresztényeknek, hanem kívülről akasztották rájuk ezt a nevet. Elképzelhető, hogy kúnyosan mondották először. Ezek mindig valamiféle Krisztusról beszélnek. Mindig Krisztus, 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 ezek Krisztiánosok, keresztények. Mint ahogy nagyon sok nevet hugenotta, meg sok mindent. Vagy azt, hogy metodista, meg kvéker. Ezeket a szavakat általában kívülről akasztották rá keresztény csoportok, és egyszerűen gúnyosan. Na hát, keresztényeknek nevezték tehát. Kik a keresztények? Erre nézve olvastam egy kis tanulmányt ebben a folyóiratban, amit én a kereszténység egyik legnagyszerűbb folyóiratának tekintek, magyar és nem magyar nyelven egyaránt. Katolikus folyóirat, Pécsben adják ki, Mérleg a címe, nagyszerű minden tanulmánya, minden része. De ebben van egy nagyon érdekes tanulmány, ilyen címen, hogy meghatározható-e, hogy ki keresztény, illetve ahogy ők mondják, keresztény. Meghatározható-e, hogy ki keresztény? Ezzel a kérdéssel foglalkozik egy írás, amelynek a szerzője egy bizonyos Hans Urs von Balthasar, és itt a jegyzetben azt írják, a szerző az egyik legnagyobb élő katolikus teológus. Bázelben lakik, 80 esztendős az. Tehát az egyik legnagyobb élő katolikus nyilatkozik erre nézve, hogy meghatározható-e, hogy ki keresztény. Persze, hogy abból indulunk, hogy nem könnyű a feladat. Hozzáteszem én, hogy könnyű volt 50-100 évvel ezelőtt a helyzet, mert akkoriban még érvényes volt ez, hogy Róma locuta causa finita, vagyis Róma szólt, ezzel a dolg el van intézve, és Róma meghatározta végérvényesen. De ő maga is ezt a kettőt mondja, hogy egyfelől megjelent az ökumenikus mozgalom, és ezáltal bonyolult lett a dolog, mert ma már nem lehet egyszerűen kimondani, hogy az keresztény, aki katolikus. Ezt ma már nem lehet Rómából sem mondani. Tehát egy sereg problémát vetett föl az, hogy megjelent az ökumenikus mozgalom, és valami módon el kell igazodni, hogy keresztjének-e a nem katolikusok. Erre nem lehet azt mondani, hogy igen keresztjének, de azt sem lehet mondani, hogy nem keresztjének. Tehát itt egy nehéz probléma lett áll Róma. Jó, az ökumenikus mozgalom elhatalmasodott. Ez egyik, ami nehézé teszi a dolgot. Aztán a másik az, amit ő is elismeri, hogy a római egyházon belül is megoszlások, szakadások keletkeztek, és egyre nagyobb méreteket öltenek ezek a belső megosztások, és hát bizony valamiféle hatalmi szóval rendet kell teremteni a római egyházon belül is, és ez nem könnyű dolog, mondja ő. Hát annyit kell mondanom, testvéreim, hogy szomorúan olvastam ezt a írást, mert hát lehet, hogy a legnagyobb élő katolikus teológus, ez a bizonyos Hans Urs von Balthasar, tehát nem tudtam egyetérteni a gondolkodásával, mert hát, bocsánat a szóért, hímez, hámoz, hogy igen, ökumenikusok meg ez az, tehát legvégül kimondja azt mégiscsak, hogy Róma mondja meg azt, hogy ki keresztény. A római tanító hivatal. Ez a hárvasság dönti el a dolgokat szerinte, hogy szentírás, aztán a szentírásra támaszkodó hagyomány, a szent tradíció, és a harmadik a római tanító hivatal, amely a szentírás meg a hagyományt összeveti, és megállapítja, hogy ez az igazság, és megállapítja bizonyos tanítókról, hogy ezek hereteknek, ezek nem keresztények, ki léptek az egyház kötelékéből. Hát ezt ilyen nyíltan nem mondja, de azért mégis az utolsó mondata az, hogy nálunk, katolikusoknál égetőbb a kérdés, mint a protestáns egyházakban, mert itt, katolikus egyházban senki sem érezheti, vagy nyilváníthatja ki magát kereszténynek egyénileg a kommunió hierarchikán kívül. Tehát hiába mondja valaki magát kereszténynek, ha a kommunió hierarchika, tehát a szent hierarchátus, a szent egyház vezetőség azt mondja, hogy nem, te nem vagy keresztény. Magára hiába mondja ki, az az érvényes, amit a szent tanítóhivatal mond ki. Tehát szentírás, szent hagyomány, tanítóhivatal, végső soron ezt mondja, hogy ki keresztény. Hát azért olvastam szomorúan az egészet, mert lényegileg az, hogy ki keresztény vagy nem keresztény, az a tanításon fordul meg tanulmány szerint. Tehát ki az, aki a római tanítást elfogadja, aki nem fogadja el, az nem keresztény. És így például teljesen világosan kimondja, hogy Albert Schweitzer nem keresztény, nem volt keresztény, mert a tanítása nem azonos az egyház tanításával. Tehát az, hogy Schweitzer Albert az életével mit cselekedett, az figyelmen kívül hagyható ahhoz képest, hogy hogyan gondolkodott. Tényleg én ismerem Schweitzer Albert gondolkodását, Jézust, Isten nagy prófétájának tekintette azt a krisztológiát, amelyet a klasszikus dogmatikák hirdettek, azt ő történeti vizsgálódása alapján megkérdőjelezte, de hát, gondoljunk ilyen igékre, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országában, aki cselekszi az én mennyekkel akaratát. Jézus szerint nem az a döntő tényező, hogy Uram, Uram, hogy valaki kristálytiszta dogmatikai fogalmazásban mondja azt, hogy Uram, és ebben benne van a krisztológia, a szentháromság, mindenféle, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. ez a szempont, hogy az a keresztény, aki cselekszi a mennyei, akkor ez egyáltalán nem szóhoz. Kereszténynek mondható az, aki a szent tanítást, mégpedig abban a tanító hivatali pontos értelmezésben, aki a tanítást elfogadja, az igen, a többi nem. Hát természetesen Hans Küngnek is megkérdőjelezi a kereszténységét, akit elhallgattattak, pedig hát az előző pápáknak zsinati tanácsadója volt, egyik legnagyobb keresztény tudós, mert hát Hans Küng is megkérdőjelezett egyet mást a római katolikus tanításból. Egyébként nem tudom, hogy milyen ügyetlenül beletette a dolgozatba a Hans Küngnek egyik nagyon szellemes mondását, mert arról szól, hogy hát kilépjen vagy ne lépjen ki ezzel a tanítással az egyházból Hans Küng, és erre idéző azt válaszolta Hans Küng, hogy miért lépjek én ki, aki a bibliai tanítás képviselő, lépjen ki a pápa, aki nem képviselő bibliai tanítást. Hát ezt ügyetlenül beletette, mert ezen az emberek terülni fognak, és azt mondják, hogy nem is olyan ostoba ember ez a Hans Küng. Tehát annál szomorúbb az, hogy Barth Károlyról is megemlékezik erről, és megmutatkozik az, hogy mennyire nem érti a dolgokat. Mert azt hiszi, hogy valami nagyot mond, amikor Barth Károly idézi, és Barth Károlyról egy kicsit van válveregetve elmondja, hogy neki személyesen mondott valami nagyot. Kicsit válveregetve mondja, hogy Barth Károly jóságos éves elméjével, Barth Károly megjelenő jóságos atya volt, hát Barth Károlynak nem az a jellemző, hogy jóságos volt, mert esetleg jóságos volt, de az a ragyogó szellem, aki ő volt. Na mindegy, itt válveregetve így idézi Barth Károlyt, hogy azt mondotta neki a katolikus professzornak, könnyű nektek, a ti tanító hivatalokkal, nekünk, protestánsoknak az egész kolomszot magunkkal kell hurcolnunk. Ez egy szellemes mondás part, és nem vesz észre benne az iróniát, a gúnyt. Könnyű nektek, mert van tanító hivatalotok, nekünk nehéz, mert egész kolomszot hurcolni kell. De ezt, ha élesen mondom, Barth úgy értette, hogy nektek istentelenül könnyű. Mert kész minden, nem is kell Isten hozzá. Gír, remélem a tesek érzik ebben a finom gúnyt, hogy könnyű nektek, mert van egy tanítóütes, az eldöntözünk. Nekünk nehéz, mert az egész keresztjén koloncot mindent magunkkal kell viselni. Szóval nagyon szellemes Parker, de nem tudom, miért nem értette meg benne az iróniát, és miért közölne ilyet. Na, mondom, sok szomorú gondolat van benne, és hát ha ez a katolikus egyszer a legnagyobb élő teológusa, nyilván az ő szempontjukból az, de fölingerelt egy kicsit úgy evangéliumi gondolkodásra és tisztázódásra. Azért vagyok itt most előttetek, hogy hangosan gondolkozzam, és titeket is kérjenek arra, hogy együtt gondolkozzunk erről, mert a kérdés valóban fontos, hogy ki keresztjén, ki az, aki keresztjén ember, honnan lehet ezt tudni, és ki dönti ezt el, hogy ki a keresztjén ember. Hát tulajdonképpen még a katolikus egyháznak is, nál is könnyebb dolguk van a jehovistáknak, mert ők aztán világosan eldöntik, hogy mi vagyunk a keresztények, az összes többi pokol fajzata, ördög cimborái, pápával, genfi protestánsokkal, mindenkivel együtt, mindenki pogány, elkározik, mi vagyunk a keresztények. Ennek van egy finom változata a katolikus egyház, hogy igen, hát mi vagyunk, és mi mondjuk meg azt, hogy ki keresztény. Tehát mondom, ez csak olyan előjáró beszéd, ami fölingerelt arra, hogy gondolkozzam egy kicsit ezen a témán, és elmondok néhány fölismerést, ami elmélkedésemben megvilágosodott, nem újjak ezek, de most úgy összecsoportosultak egy gondolatmenetbe bennem. Hát először is térjünk vissza oda, hogy itt a Biblia tanítása szerint nem magukat nevezték kereszténynek, hanem őket, a külsők nevezték. Egyébként az egész Új Szövetségben három helyen találkozunk ezzel az, hogy keresztjének, összesen az egész Új Szövetségben, és mind a három helyen kívülvalók mondják. Tehát soha ilyet nem találok az Új Szövetségben, hogy keresztjék egymást is, hogy te keresztjél, meg ti keresztjének. Ez nincs. Az Új Szövetséget lezárták, anélkül, hogy a szentírók maguk leírták volna, hogy a keresztjének. Hanem itt is, Antiókiában, és a másik két helyen is kívül lévők nevezték keresztjének a keresztjéneket. Tehát ez maga már elgondolkoztató dolog, hogy más az, hogy mi egymás között vitázunk, egymást kiátkozzuk, meg nem átkozzuk ki, testvérnek fogadjuk, meg nem fogadjuk el testvérnek. Azért úgy tűnik, hogy a Bibliában nagyon fontos szempont az, hogy a világ hogy néz minket. És az a jó, ha a világ nevez minket keresztényeknek, Krisztusinak, Krisztus követőnek, mert valamit tapasztal. És itt eszembe jut az a híres ismert mondás, hogy ne beszélj a te hitedről, de élj úgy, hogy megkérdezzenek a te hitedről, és akkor válaszol. Tehát ne menj elébe a dolgoknak, amíg az életed nem keltett feltűnést, amíg az életed nem ébresztett kérdést a másikban, addig ne beszélj. Persze kicsit el van túlozva talán, de meggondolandó ez a mondat, hogy ne kapkodd el, ne siessd el a dolgot, amíg az életed nem keltett jó ízű feltűnést, ennyi jelenben is van, amíg nem ébredt érdeklődés, vagy netán kíváncsiság, hogy mi a titka ennek az embernek, addig jobb, hogyha hallgatsz, és próbálsz úgy élni, hogy kérdezzenek. És Péter levelébe olvasunk, hogy legyetek készek számot adni a bennetek élő reménységről, de ne erőltessétek rá a ti reménységeteket a többiekre, hanem legyetek készen létben, és amikor kérdeznek, akkor mondjátok. Ez az első gondolat. Aztán a másik az, hogy nem szabad összetéveszteni az egyházat az üdvösség társaságával, az üdvözülők társaságával. Ez sokáig kísértett, még talán itt-ott kísért ez a híres latin mondás, hogy extra ecclesiam nulla salus. Magyarul azt jelenti, hogy az egyházon kívül semmiféle üdvösség nincs. Tehát vagy egy háztag és üdvözül, vagy nem egy háztag, és akkor nincs remény üdvösségre. Ez mondom, sok évszázadon át kísértette az egyház, ez a gőgnek, a kiváltságosaknak, az elit rétegnek a magabiztossága. Ezt ma már okos teológusok nem vallják, ez a Hans Urszford Balthazar is. Bizonyára ezt már nem vallja, azért kitűnik a sorok közül, hogy ezt már nem vallja ő sem. Hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Ahogy gondolkoztam, ráeszméltem arra, hogy éles különbséget kell tenni az egyház és az Isten országa között. Van közük egymáshoz, de nem azonos egymással, egyház egyenlő Isten országa. Az egyház történelemben Augustinus volt az, aki a leghangosabban mondta az egyenlőséget, hogy egyház egyenlő Isten országa, Civitas Dei, Isten birodalma, Isten világa. Hát ez nem igaz, hogy az egyház azonos az Isten országával. Az egyháznak van köze az Isten országához, de talán a legtalálóbb a jellemzés ennek a köznek, hogy miközben az egyháznak az Isten országhoz, hogy az egyház jeladás az Isten országáról, nem azonos vele, és legkevésbé akik egyháznak, azok üdvözülnek. Itt megint hivatkozom, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, tehát nem mindenki, aki keresztény hitvallást tesz, az megy be az Isten országába. Tehát más az, hogy egyház tagnak lenni, és más az, hogy bemenni az Isten országába. Sokan vannak egyház tagok, akik nem mennek be az Isten országába, és sokan vannak nem egyház tagok, akik bemennek az Isten országába. Gondoljuk itt a Máté 25.31 és következő versekre, a nagy ítéletre, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, mert éheztem, ennem adtatok, szonyoztam, innom adtatok, meditere voltam, ruhát adtatok. Mikor van, is tudjuk, ne emlékezünk ilyesmire. Amennyiben egyen az én kicsinyeim közül megcselekedtétek én velem. Tehát bemennek Isten országa, jöjjetek én atyám áldottai, bemennek, akiknek semmiféle egyháztagság nem volt. Tehát itt ez is teljesen világos lett számomra, hogy különbséget kell tenni aközött, hogy egyháztagság, és aközött, hogy bemenni az Isten országába. És érdekes módon ez a cikk is idézi azt, amit egy kis írásomban most éppen idéztem, hogy aki nem születik víztől és lélektől, az semmiképpen nem megy be az Isten országába. János 3-ban találjuk ezt az igét. Víztől születni, az a keresztséget jelenti egyértelműen. Tehát aki víztől születik és lélektől. Ebben is van már bizonyos merevség, de benne van az a fontos gondolat, hogy lélektől, szent lélektől. És itt térek vissza erre a kifejezésre, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez, ha elnagyoljuk, azt jelenti, hogy jó, hát akkor mégiscsak igazuk van netán a katolikusoknak, hogy cselekedetekből van az üdvösség, nem hit által, mint hogy a reformációban a protestánsok elkezdték mondani. Aki cselekszi az én atyám akaratát. Na de közelről meg kell nézni azt, hogy mi az, hogy cselekszi az én atyám akaratát. Mit kell cselekedni? Az én atyám akarata az, hogy Jézust kövessük. Ezt maga Jézus mondja többször a János evangéliumában, de ez valóban így van. Az Isten gondolata, az Isten akarata, hogy Krisztus kövessük. Kövess engem. Na most ez, hogy Jézus Krisztust követni, mondjuk a hegyi beszédre és a többi igékre, Jézust követni nem lehet egyszerűen emberi nekibuzdulással. Voltak, akik ezt próbálták, vagy farizeusokká lettek, azt mondják, igen, ez sikerült, vagy kétségbe estek, hogy ez lehetetlen. És csak ez a két lehetőség van emberileg. Vagy azt hazudom, hogy én Krisztust követem, vagy pedig kétségbe esek, mint ahogy Tolsztoj, vagy mások kétségbe esek a végén, hogy nem megy, nem tudjuk, akarnánk követni, nem tudjuk. Ezek a nagy oroszok, Dostojevszkij, Tolsztoj, tulajdonképpen kétségbe esek, amikor komolyan akarták venni a Krisztus követését. Na hát a mi megoldásunk az, hogy Jézus Krisztust követni, Szent Lélek által lehet. Senki nem mondhatja Úrnak Jézus, csak a lélek által. Senki nem követheti a Krisztus igazi valóságát, csak a lélek által. Tehát igazából ez, hogy aki cselekszi az én atyám akaratát, ez jelenti az emberi odaszállást, egy körülbelül kell, de másról jelenti ennek a megáldását Isten részéről, a lélek ajándékával. Tehát cselekedni az Isten akaratát, az a teljes bibliai tágasságban ezt a kettős egységet jelenti, hogy én odaszállom magam, aztán újra meg újra megy, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek, az élő Jézus Krisztusnak a bennem léte nélkül ereje, vigasztalása, bűnbocsánata, szent lelke nélkül nem megy. Tehát cselekedni az én atyám akaratát, az azt jelenti, hogy odaszállom magam, és üres kézzel állok Istennel, hogy Uram, te segíts arra, hogy tudjam követni Jézus Krisztust. Mint hogy a 12 apostol se tudta követni, csak pünkösd után kezdte érteni a dolgot, és kezdte igazán követni Jézus Krisztust. Tehát ennek a dolgozatnak itt van szerintem az igazi nyomorúsága, hogy leredukálja az egész keresztény létet erre, hogy van egy tanítás, elfogadod-e vagy nem? Ha elfogadod, akkor keresztény, ha nem fogadod, akkor nem. Meggyőződésem szerint sokkal tágasabb a dolog, és a tágasságot jelezi ez a kifejezés, hogy Isten országa. Tehát nem is a döntő kérdés, hogy egyház tag vagy-e vagy sem, hanem hogy elindultál-e befele az Isten országába. Ha olyanok nem lesztek, mint a kicsi gyermek, semmiképp nem mentek be. Akkor felsoroltam egy sereg igét, amelyik a bemenésről szól. Tehát úton vagy-e befele, nem messze vagy az Isten országától, mondja egy Jézus. Úton vagy-e befele az Isten országába, ez a jó kérdés. Nem azt, hogy egyháztag vagy-e vagy sem. Na most nyilván mi európaiak 2000 keresztjén évvel mögöttünk, mi nem tudunk úgy bemenni az Isten országába, hogy kikerüljük Jézust. Számunkra egészen egyértelmű az, hogy Jézus az út. Igazából a buddhistának is az volna a tiszta út, az egyszerű út, de ha ő soha életében nem hallott Jézusról. De Buddhát a maga szent odaadásával követi, akkor mit mondunk róla? Nem keresztjén kétségbeledül, de útban van az Isten országa felé. Azért mondom, hogy magasabb rendű kérdés ez, hogy útban vagy-e az Isten országa felé, úton vagy-e, közeled-e, beléptél-e, még az Isten országában előre. Ez fontosabb kérdés, mint az, hogy egyház tag vagy-e, és tehát keresztény vagy-e, vagy sem. Hát mondom, ennek a tanulmánynak itt látom a nyomorúságát, az egészet leegyszerűsítette ide, hogy a tanítóhivatal tanítását elfogadod, de és hallgatólagos az itt benne, hogy ha pedig nem, akkor nem vagy keresztény, nem fogsz üdvözülni. A mi gondolkodásunknak a tágassága, a bibliai tágasság, hiszem azt, hogy az Isten országába kell bemennünk. Jó nekünk, hogy az egyház útján lehet bemenni az Isten országába. Az egyházba kétségtelenül mi kapunk töbletet, szent ajándék töbletet, hogy tudnék nevén nevezhetjük Jézust. Láthatjuk az ő cselekedeteit, érthetjük az ő gondolatait. Tehát ilyen módon halatlan kiváltságban részesülünk, hogy Jézus Krisztus által, az ő népe, az egyház által, de a döntő dolog mégiscsak az, hogy bemenni az Isten országába, és nem pedig az, hogy Uram, Uram. Tehát az egész keresztény egzisztenciának a megszentelődése az sokkal fontosabb kérdés, mint valamiféle felekezetnek, akár egy jól sikerült, egy ortodox felekezet tagjává lenni. Segítsen minket, Isten, hogy a jó kérdést tegyük fel. Úton vagyok-e, megyek-e, befele, beljebb vagy Isten országába, és áldja meg Isten, hogy ő válaszol azt, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, még beljebb. Hajtsuk meg a